Imádkozzunk, testvéreim! Áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, hogy az Úr Jézus nevében együtt lehetünk. Hálát adunk neked ezért az ünnepért, amit te szereztél a mi számunkra. Köszönjük, jó Istenünk, hogy valóban fehérre akarod mosni a mi szívünket, a mi lelkünket bűneinktől és nyomorúságainktól. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus vérét és az ő golgotai áldozatát, és szeretnénk, jó Istenünk, ma a te igédet meghallani, a te hangodat meghallani. Segíts meg, hogy meg tudjunk alászkodni, nyisd meg a szívünket, és áldjad meg összejövetelünket, ünneplésünket, hogy legyen öröm itt közöttünk is, legyenek olyanok, akik közelednek hozzád, akik megtérnek és újjászületnek, és segíts meg mindnyájunkat, hogy valóban ünnepeljünk, te szerinted legyen minden ezen a délelőttön és az egész életünkben. Amen.
Jó Isten igéből olvasunk. Péter apostol közönséges leveléből olvasunk. Az első levél, első rész, harmadik versétől a nyolcadik verse befejezőleg. Istenünk igéjét ima állítatunkhoz. Péter apostol közönséges első levele, első rész, harmadik verstől a nyolcadik versig olvassuk el. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra. Akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb, a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Idáig a szent ige, foglaljunk helyet. A drága Úr Jézus nevében és gyülekezetünk nevében szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket, kedves fehérruhás testvéreinket az Úr Jézus nevében, és köszöntöm a gyülekezetet is. Nagy öröm mindannyiunk számára, hogy Isten ilyen alkalmakat ad, amikor ünnepelhetjük az Úr Jézus Krisztust azért, mert embereket ment meg, embereket szül újjá az ő lelke által, és ad örök életet. Ezen a délelőttön is az Úr Jézus Krisztust, ami drága megváltunkat, a mindenható Istenünket ünnepeljük, és nem mást. Legyen így. Köszöntjük szeretettel Simon József testvért is, a nagyváradi gyülekezet lelkipásztorát, aki nem ismeretlen a testvérek előtt. Örvendünk, hogy elfogadta meghívásunkat, és hisszük, hogy az Úr küldöttje, és ő fogja hirdetni a Jóisten igéjét. Köszöntünk szeretettel Simon testvért. Kívánjuk azt, hogy mindenki tapasztalja meg ezen a délelőtt az Jóisten érintését, Isten lelkének érintését, átalakító munkáját. Mielőtt bármit is tennénk, imádkozni fogunk, egy néhány gondolatban szeretném buzítani a kedves gyülekezetet az imára. Kedves igét olvastunk, ami hozzá is szólt, és szól az én szívemhez. Először háladás van az igében. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki az ő nagy irgalmasságából újonnan szült minket érő reménységre. Nem új dolgot mondok, de nagy dolgot mondok, ennél nagyobbat nem lehet. Isten Jézus Krisztus által azt a nagy dolgot teszi meg a bűnös ember életében, hogy újjászüli élő reménységre. Ezen a délelőtt, mikor ünnepeljük az Úr Jézus Krisztust, ami drága megváltónkat, szeretném, hogy ezért adjunk hálát. Főleg akik megtapasztalták, hogy mit jelent új életben járni. Főleg akik megtapasztalták, hogy nem csak egy egyházhoz, mondjuk baptista egyházhoz, hanem mindenek előtt az Istenhez tartoznak, mert Isten megváltotta őket, és kicserélte a szívüket, az életüket, adott új életet. Ezek az emberek, testvérek, testvérnők, dicsőítsék az Urat ezért. Méltó ő erre. Egyedül méltó az dicsőítése. Ez olyan nagy dolog, hogy az embernek, hogy Isten megváltja, Isten megváltoztatja a bűnös ember életét. Ez olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudja senki megtenni, csak Isten, de ő meg tudja tenni. És aki ezt megtapasztalta, az csak azt mondja, dicsőség az Úrnak. Halleluja! Áldott legyen az Isten, ahogy Péter mondja. Felmagasztalva legyen az Isten, ahogy Péter mondja. És ahogy mondhatod te is, és én is, ha megváltattál, ha újjászülettél. A másik dolog, amiért szeretném, hogy hálát adjunk, hogy minket, akik újjászülettünk, Isten hatalma őriz az üdvösségre. Többször, amikor beszélgettem és beszélgetek még Isten kegyelméből emberekkel, őszintén elmondják, én megtérnék. Olyan szép, ők így tudják mondani, az ön vallásuk, az ön vallásukhoz tartozni. Olyan szép, de attól félek, hogy nem tudom megtartani, és akkor még nagyobbat vétkezek az Istennek. Az Isten, aki megmentett és megváltott, aki átalakította a mi életünket, és adott új szívet, ez az Isten őriz minket. Hitáltal az üdvösségre, legyen áldott az ő szent neve. És vannak itt 50-60 éve az Úrral járó drága testvéreink, akik nem elestek, nem elbuktak, hanem még inkább erősödtek az Úrban, mert Isten hatalma őrizte őket az üdvösségre. És eleshetik bal kezem felől 1000, jobb kezem felől 10000, de akit Isten hatalma őriz, az meg van őrizve. Ezért adjunk hálát. Aztán adjunk hálát azokért a kísértésekért, és azokért a próbákért, ami által a mi becses hitünk tisztességre, dicsőségre, méltóvá tétetik Jézus Krisztus előtt. Isten megengedi a mi életünkben a kísértéseket, megengedi a próbákat, hogy ezáltal állandóan tisztuljon a mi hitünk, fényesedjen, és az Isten mértéke, Isten kegyelmi mértéke előtt, Jézus Krisztus előtt tisztességre, dicsőségre, elismerésre méltónak találtassuk. Ezt csinálja Isten. Ezért élünk. Ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten ezt végzi a mi életünkben, és amíg ezt végzi, addig munkálkodik mások életében, és megtérnek az emberek. Ezt csinálja az Isten. És utolsó sorban szeretném azt, hogy hálát adjunk azért a megdicsőült örömért, amiről a péntek este is beszéltem. Nem tudja Péter kifejezni jobban, ezt mondja, hogy áldott legyen a mi Istenünk, hogy nekünk dicsőült örömöt ad. Hogy nem látjuk az Úr Jézus testi szemeinkkel, hogy nem láttuk őt testi szemeinkkel, de hiszünk benne, és úgy járunk vele, mint egy valóságos Istennel, és ez dicsőült örömöt hoz már most itt ezen a földön, ami számunkra. Ehhez nem lehet semmit emberileg hozzátenni. Emberileg nem lehet örvendeni ebben az Úr Jézusban. De áldott legyen az Isten, hogy ő ezt elvégzi, hogy egy ilyen dicsőült öröm látszik egy hívő embernek az arcán, még akkor, mikor sír is, még akkor is látszik ez a dicsőült öröm. a könnyek mögött ott látszik ez a dicsőült öröm. Adjunk hálát Istennek. Csendesedjünk el, és az Úr Jézus Krisztus drága nevében, az ő dicsőségére, előtte megalázkodva, dicsőítsük és magasztaljuk őt, és mondjuk Péterrel, áldott legyen az Isten, aki élő reménységre szült újjá minket, áldott legyen az Isten az ő hatalmáért, aki őriz minket, áldott legyen az Isten az ő megpróbáltatásaért, aki megpróbál minket, hogy az mi hitünk sokkal becsesebb legyen, mint a veszendő arany. És áldott legyen az Isten a dicsőült örömért, amiben örvendezünk e nyomorúságos földi életben. Ezt adta drága fehér ruhásoknak, ezért ünnepeljük az Istent, és most mindenki, aki átélte ezt, próbáljon oda összpontosítani, amikor Isten neked is adta először ezt az örömöt, ezt a drága kegyelmet. Csendesedjünk el is, úgy, ahogy az Isten lelke indít, férfiak, nők, fiatalok, idősek, karzatból vagy lent a teremből, rövid imákban dicsőítsük Istent. Hajtsuk meg térdünket erre. Elfogadni dicsőítésünket. Most mindenki egy fél percnyi csendben emlékezzen meg arról az alkalomról, amikor őt megváltotta, mikor ő neki adta ezt az élő reménységet. Miután erről megemlékezünk, akkor újból dicsőítsük őt, és közösen tesszük ezt. És élő reménységgel, le nem mondva se szomszédainkról, se gyermekeinkről, sem munkatársainkról, se főnökeinkről, sem beosztottainkról, élő reménységgel, tárjuk ki háladással a mi imánkat ő előtte, ő él és uralkodik örökkön örökké, az ő igéje nincs bilincsbe verve, és szabadságot ad ma is az embereknek, lelkileg újjászüli őket. Így imádkozunk egy fél percnyi csendben. Emlékezzünk meg, emlékezzünk vissza, amikor minket is megváltott.
Thank you. hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy azt írva találjuk az Ezékiel próféta könyve 37. részében. Isten tiszteletünk alapjául felolvassuk az Ezékiel próféta könyve 37. részének az 1-től 14-ig terjedő verseit.
Majd az ige olvasása után Budai Lajos testvért kérjük, hogy vezessen áldáskérő imában.
A megnevezett helyen Isten igéje így hangzik. Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. És átvitt engem azok mellett körös körül, és imé felette sok vala a völgy színén, és imé igen megszáradtak vala. És mondanékem, embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek? És mondék, Uram Isten, te tudod. És mondanékem, profétálja tetemek felől, és mondjad nékik, ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét. Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek. Imé én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek. És adok rejátok inakat, és hozok rejátok húst, és bőrrel beborítalak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És én profétálék, amint parancsolva vala nékem, és mikor profétálnék, lőn zúgás és imé zörgés, és egybe menének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez. És látám, és imé inak valának rajtuk, és hús növekedik, és felül bőr borította be őket, de lélek nem vala még bennük. És mondanékem, profétálj a léleknek, profétálj embernek fia, és mondjad a léleknek, ezt mondja az Úristen, a négy szelek felől jöjj élő lélek, és lehely ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek. És profétálék, amint parancsolá, és belőjük méne a lélek, s megéledének, s állának lábaikra felette igen nagy sereg. És mondanékem, embernek fia, ezek a tetemek az Izrael egész háza. Ímé ezt mondják, elszáradtak a mi csontjaink, és elveszett a mi reménységünk, kivágattunk. Annak okáért profétálj és mondjad nékik, így szól az Úristen, íme én megnyitom a ti sírjaitokat, és kihozlak titeket a ti sírjaitokból, én népem, és beviszlek titeket Izrael földjére, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem. És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a földetekre, és megtudjátok, hogy én az Úr szóltam, és megcselekedtem. Ezt mondja az Úristen. Amen.
Amen. Imádkozzunk.
Atyám, csak is megalázkodva, és szégyenkezve állhatunk meg szent ország előtt. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban egy olyan csodálatos forrás nyitottál meg a Golgotán, amely a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak, a megtisztulásnak, az élő léleknek a forrása lett, és ezt Krisztus napján nyilvánvalóvá tetted, és mindenki merített belőle, amennyit csak tud. Uram, az, hogy mindnyáján, akik vagyunk a te élő igéd által, tudjunk megelevenedni, és nem maradjunk száraz csontok a hitben, hogy nem maradjunk csak lélektelen csontok és tudatlan teremtményeik, hanem legyünk öntudatosak, akik tudjuk, hogy te tőled van a lelkünk, te tőled van az életünk, te vagy a mi atyánk, és a Krisztus Jézusban gyermekeitté fogadsz el. Köszönjük, hogy a fehér ruhásokban láthatjuk, szemlélhetjük a te munkaművedet, az, hogy ők is a te gyermekeid legyenek, és nagyon hálásak, és ne csak ezt a napot ne felejtsék el, hanem azt, hogy nekik a szívükbe vésed, és írod be, hogy megbocsájtottad bűneiket, hogy értük is meghaltál a Golgotai keresztfáján, az, hogy merítessenek ők is bőven a Golgotai áldozat fegyelméből, és mindjárt meríts, Uram, és add, jó Atyám, hogy a te szolgáid, a te lelked által szólhassanak, és minden lélek beteljen azzal az örömmel és hálával, hogy nem kell elveszünk és holtak maradjunk, csak áldozat vagyunk sor egy sem bűnei miatt, mert azt érdemelni minden ember, hanem a Jézus Krisztus vére, és az ő drága lelke, és értünk való sok fájdalma és szenvedése. Uram, mindent jóvá tett, és köszönjük, hogy van gyógyulási lehetőség, és Köszönjük, hogy megelevedíted azokat, akik hozzád kiáltanak. Amen.
Amen.
Hogy itt lehetek a szatmári gyülekezetben. Testvéri köszöntést hozok Nagyváradról, úgy a belvárosi, mint a rogéruszi gyülekezetből. Szeretnék ma délelőtt együtt örülni veletek Isten csodálatos munkája felett, és ugyanakkor szeretném megérteni azt, amit Isten üzen nekünk ma délelőtt. Ezékiel próféta Isten szolgája volt, őt Isten kiválasztotta és elhívta, hogy szócsöve legyen, aki által üzenhet az ő népéhez, Izraelhez. És ahhoz, hogy ő ezt a szolgálatát jobban betölthesse, szükség volt arra, hogy ő ezt a népet megismerje. Mert aki az Úr üzenetét közli az emberekkel, az olyan ember, aki ismeri az Urat elsősorban, de nem csak az Urat ismeri, hanem a népet is ismeri, akik között szolgál. És hogy jobban megismerje az Úr népét, Isten egy látomást adott ennek a prófétának. Ez a látomás, ez egy olyan tanítást tartalmaz, amit napjainkban is lehet alkalmazni egy egész nemzetre. Vagy lehet alkalmazni egy helyi gyülekezetre. Vagy lehet alkalmazni egy egész országban levő gyülekezetek közösségére. Ez a látomás az elsősorban egy képet mutat be, aztán pedig egy üzenetet közöl. A kép a nép állapotáról szól, a nép helyzetéről szól. Tehát a kép, amit ez a látomás bemutat, az feltárja, bemutatja a nép helyzetét, állapotát. Az üzenet pedig a nép reménységéről beszél. Isten azt akarta, hogy az ő szolgája, a próféta meglássa azt a képet a népről, amit Isten is látott. Isten látta maga előtt az ő népét, és akarta, hogy a próféta ugyanazt a képet lássa maga előtt. Nagyon sokszor mi nem ismerjük a valós helyzetünket, Isten azonban nagyon jól tudja, nagyon jól ismeri a helyzetünket. Még a fizikai állapotunkat sem ismerjük, elmegyünk sokszor az orvoshoz, elmegyünk egy kivizsgálatra, egy kivizsgálásra, és akkor derül ki, hogy van valami, ami testünkben, ami testi állapotunkban, amiről nem tudtunk. Újságot mond az orvos. Nem ismerjük a lelki állapotunkat úgy, ahogy azt Isten ismeri. De Isten nagyon jól ismeri, és ő azt akarja, hogy mi is ismerjük meg. Szükség volt arra, hogy a próféta meglássa azt a képet, amit Isten is látott, akkor, amikor Izraelre tekintett. Vajon milyen képet lát Isten maga előtt, akkor, amikor mi ránk néz? Amikor a mi népünkre néz? Amikor a magyar nemzetre néz? Vagy amikor a keresztény gyülekezetekre néz? A baptista gyülekezetekre néz? Nem csak a Szatmárira, Nagyváradira, és a többi gyülekezetekre, Isten. Amikor nézi ezeket a gyülekezeteket? Mert ő tekint ezekre a gyülekezetekre. Ő látja ezeket a gyülekezeteket. Mi az ő népe vagyunk. És neki nem mindegy az, hogy mi milyen állapotban vagyunk. Mi a helyzet velünk. Ő lát egy képet maga előtt. És ő azt akarja, hogy mi is lássuk azt a képet. Hát azt tudom mondani, és azt hiszem, hogy mindnyájan egyetértünk vele, hogy a próféta egy szomorú képet látott. Isten kivitte őt egy olyan helyre, ő völgyről beszél, nem kell elképzelni egy ilyen V alakú kis szűk völgyet, ez egy sík terület volt két hegylánc között, egy hatalmas nagy terület, és ez a terület be volt takarva holttestekkel. Egy egész nép ott elhullott. És azt mondja Isten, hogy ez az Izrael népe. Nem a fizikai állapota, hanem a lelki állapota. Lelkileg ők halottak. Amikor a próféta végignézett a völgy színén, azt látta, hogy mindenki halott. Nem volt közöttük olyan, amelyik még lélegzik. Nem volt közöttük olyan, amelyik még mozog. Vagy olyan, amelyik még beszélni tud, vagy megszólal, és azt mondja, hogy hívjanak orvost, vagy hívják ki a mentőt, rosszul érzem magam. Nem volt beteg ember közöttük, élő ember nem volt közöttük, mindenki halott volt. Egy egész hadsereg ott hullott el. Egész biztos, hogy volt közöttük magas rangú katonatiszt, hadvezér, volt közöttük egyszerű közlegény katona, volt közöttük nemes ember, és volt közöttük szegény ember, de élet nem volt egyikben sem. Mindegyik halott. A létszámmal nem volt probléma, mert sokan voltak. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ahol kevesen vannak, ott nincs élet. És azért nincs élet, mert kevesen vannak. Ez nem így van. Ha kimegyünk a temetőbe, ott nem lehet azt mondani, hogy kevesen vannak. Vagy hogy ott nincsenek. Hogy kiürült a temető, akkor már nem is lenne temető. Nagyváradon van egy hatalmas nagy temető, akkora, mint egy város. Ott rengetegen vannak. Ott a létszámmal nincs probléma. Sokan vannak. Csak a baj az, hogy élet nincsen egyikben sem. Isten lelki állapotról beszél, az ő népének lelki állapotáról. És azt mondja, nincs probléma azzal, hogy kevesen vannak, a létszámmal nincs semmi baj. Sokan vannak, csak a baj az, hogy élet nincsen egyikben sem. Van ott nagy ember, van kicsi ember, van nemes, van szegény, egyszerű ember és híres ember. Élet nincs egyikben sem. Lelkileg mindegyik halott. És mintha ez nem lett volna elég, akkor még azt is mondja róluk, hogy ezek megszáradt tetemek voltak. Hát nem egy olyan kép, amit szeretnénk látni. Nem elég, hogy halott, de megszáradt. Víz nélkül nincs élet. Ilyenkor, amikor nagy meleg van, azt mondják nekünk, hogy folyadékot kell fogyasztani, vizet kell inni, és ha erre nem vigyázunk, és még valami betegség is előáll, kiszáradhat az ember. Lehet lelkileg is kiszáradni. És lehet ilyet látni. Még hallani is lehet, amikor úgy vélekednek az emberek, és azt mondják, volt imádság, de olyan száraz volt az az imádság. Volt ige hirdetés, de olyan száraz volt az ige hirdetés. Volt Isten tisztelet, de olyan száraz. Van ott program, de olyan száraz. Minden olyan száraz. És ki lehet száradni lelkileg? Ott már nincsen élet. Amikor a próféta látta, hogy ezek a tetemek ki vannak száradva, annyira, hogy ott már nem volt hús. Csontváz maradt. És még a csontból is a velő elapadt. Nem maradt ott már semmi, csak a száraz csontok. Tudjátok, hogy ez miről tanúskodott? Hogy ez nagyon régóta így van. Amikor ilyet lát az ember, azt mondja, ez nem tegnap óta van itt. Ez nagyon régóta itt van. Ki van már száradva? És úgy olvastuk, hogy igen száraz vala. Ki tudja, mióta van ott? Ki tudja, hány generáció tűnt le azóta, amióta ez így van? Lehet, hogy a mai ember nem is emlékszik arra, hogy mikor volt ez másképpen. A fiatalok vagy a középkorúak nem is emlékeznek arra, hogy mikor volt másképpen. Lehet, nem is tudnak másat elképzelni. Ez nagyon régóta így van. Vagy lehet, hogy az idős emberek emlékeznek még rá, hogy volt másképpen is. És ha beszélgetsz velük, akkor elkezdenek nosztalgiázni. Hogy is volt akkor? Mondják, hogy milyen években. És azt mondják, nem így van ma már. Nagyon régóta van ez így. Ki vannak már száradva. Igen, szárazak valának. És mintha még ez sem lett volna elég. Azt is látta a próféta, hogy nem elég, hogy halottak. Nem elég, hogy ki vannak száradva is. Már csak a csontváz maradt. De szét is vannak szórva. Szétszórva. Nem úgy látta őket, hogy egész csontvázat látott. Itt is, ott is, amott is. Hanem szétszórva a csontok. Nem volt két csont a maga helyén. Az emberi testben nagyon sok csont van. Azok, akik értenek jobban az anatómiához, meg tudják mondani pontosan, hogy hány. Mert több száz csont van. Kettő nem volt a helyén. Szétszórva, összevisszaságban. És hogyha a nép lelki állapotára gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy az emberek egymástól eltávolodtak. Emberi kapcsolatok megromoltak és megszakadtak. És nem volt senki a maga helyén. Nem tudott már működni. Ha gondolunk most az új szövetség tanítására, amikor a gyülekezetről van szó, a gyülekezetet összehasonlítja egy emberi testhez, és azt mondja, hogy olyan a gyülekezet, mint az emberi test. Jézus Krisztus a fej, mi pedig vagyunk a tagok. És ez a tanítás, ez kihangsúlyozza azt, hogy minden hívő nagyon fontos, hogy a saját helyén legyen. A rendelt helyén. Az emberi testben nagyon fontos az, hogy a tagok a teremtő által rendelt helyükön legyenek. Mert ha ez nem így van, hát még elképzelni sem jó egy olyan embert, ahol a tagok össze-vissza vannak. Milyen is lehetne, hogyha a szem a talp alatt lenne például. Nem jó rá gondolni. Vagy az embernek az óra a feje tetején. És össze-vissza lennének a tagok. Nem tudná létezni, nem tudna működni az a test. A gyülekezetben, Isten népe között, ha az emberek nincsenek az Isten által rendelt helyükön, akkor ott össze-visszaság van. A csontok szétszórva, a tagok szétszóródva, megszakad az emberi kapcsolat, megszakad a baráti, a testvéri kapcsolat, és aztán szétszóródva, össze-visszaságban. Nincs már az a harmónia. És végül azt mondja Isten a prófétának, na most lássuk, van-e valamilyen reménysége ennek a népnek. És valahogy érzékelteti, vagy rávezeti a prófétát arra, hogy hát nincsen. Emberileg nézve itt nincsen semmi reménység. Azt mondja az Úr a prófétának, embernek fia. Ember, na mit szólsz hozzá? Lesz ebből még valami? Lehet-e itt még valamit várni, vagy valamit remélni? Van valami ötleted? Van valami javaslatod? Tudsz valami módszert, vagy valami programot? Ami által ezeket életre lehetne hozni? És a próféta azt mondja, nem. Fogalmam sincs. És mégis hozzáteszi a próféta, és azt mondja, Uram Isten! Uram Isten! A próféta tudja azt, hogy kivel beszél. Ő tudja azt, hogy ő nem véletlenül van ott, és nem véletlen az, hogy ő látja maga előtt ezt a völgyet, ezzel a nagyon szomorú képpel, olyan, mint egy hatalmas nagy temető. Ő tudja azt, hogy az Úristen hozta őt oda. Ő tudja azt, hogy az Úristen nyitotta meg az ő szemeit, hogy lássa ezt a valóságot. És azt mondja, Uram, én emberileg nem látok semmilyen kiútat, nincs semmilyen ötletem, nincs egy programom, nem tudom, hogy mit lehetne tenni. De Uram Isten, én veled beszélek most. Azzal az Istennel, aki a semmiből teremtette a valamit, teremtette a mindenséget. És azt mondja, Uram Isten, te tudod. És hogyha te akarod, akkor itt van még reménység. És az Úr megerősíti ezt a reménységet a prófétában, és azt mondja, igen, van reménység. Ezért hoztalak ide. Ezért mutattam meg a helyzetet. Hogy lásd meg, és aztán értsd meg, hogy van reménység. Hát miben áll a reménység? Vagy kérdezte volna a próféta, hogy Uram, jó, és akkor én mit csináljak? És az Úr azt mondja, mi vagy te? Hát próféta vagyok. Hát akkor prófétálj. Én csak ezt várom tőled, te prófétálj! Uram, de kinek prófétáljak? Hát itt senki sincs, csak én vagyok. Prófétálj ezeknek a tetemeknek. Uram, hát halottaknak prédikáljak. Temetésen szoktuk mondani, hogy mi nem a halottnak prédikálunk, igaz? És nem a halottnak prédikálunk, hanem az élőknek. És mégis az Úr azt akarja sokszor, hogy a halottaknak is prédikáljunk. Tiltakozhatott volna a próféta, és mondhatta volna, Uram, én nem prédikálok ezeknek a száraz csontoknak. Nem csinálok bolondot magamból. És lehet ilyet hallani napjainkban is, ó, nem foglalkozok én velük. Hát ezek nem értik, nem akarják, nem odafigyelnek. Most mit mondjam, nem érdekli őket az evangélium. Nem ott jár az eszük. Ezek halottak lelkileg. Meg vannak kötözve. Miért hívjam őket a gyülek? Úgyse jönnek el. Meg ha el is jönnek, nem figyelnek oda, nem értik. Lehet így mondani ezt. Ne felejtsük el azt, amit az Úr Jézus mond az Új Szövetségben, a János Evangélium a 5. részében, amikor azt mondja, hogy eljön az óra, amikor azok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ember fiának a szavát, és feltámadnak, kijönnek a sírból, kijönnek a koporsókból. Mert az ember fiának a szavában olyan erő van, olyan hatalom van, hogy azt a halottak is meghallják. És eljön majd az a nap, eljön majd az a reggel, amikor az Úr Jézus szavát meghallják azok, akik a temetőben vannak eltemetve, és feltámadnak. De azt is mondja az Úr Jézus ott a János 5-ben, eljön az óra, és már el is jött, amikor a halottak, és itt lelki halottakról beszél, akik fizikailag még élnek, de lelkileg halottak. Amikor a halottak hallják az ember fiának a szavát, meghallják az ember fiának a szavát. Ez egy olyan üzenet, testvéreim, amit Isten ránk bízott, és amit nekünk kell hirdetnünk, hangoztatnunk,
Pál apostol azt mondja róla, hogy ez az evangélium, és azt mondja, nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, hatalom, erő van benne, amikor hirdeted az igét, amikor idézed a Bibliát, a Biblia verseket, Isten igéjét, amikor mondod, abban erő van, olyan erő van, hogy azt meghallják a halottak is. És most hadd idézem tovább azt az igét a János evangélium 5. részéből. Eljön az óra, és már eljött, amikor a halottak hallják az ember fiának a szavát, és itt nincs vége a mondatnak. Következik az és kötőszó. Hallják az ember fiának szavát, és akik hallják, mit csinálnak? Azok élnek, azok feltámadnak. Nem csak meghallják az ember fiának a szavát, nem csak meghallják az Isten üzenetét, nem csak meghallják, vagy megértik az evangéliumot, hanem csoda történik velük. Az evangélium csodát művel az életükben, azok feltámadnak, és élnek. És ezt mondja az Efézusi levélben Pál apostol, hogy megelevenített minket együtt a Krisztussal. Mi is mindnyájan halottak voltunk a mi bűneinkben és a mi vétkeinkben. De az Isten, aki gazdag volt irgalmasságban, az irántunk való szeretetéből életre hozott bennünket együtt a Krisztussal. Hát erről van szó. És ezt az üzenetet kell hirdetni, ezt az üzenetet kell terjeszteni, ezt mondani kell, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy senki sem figyel rád, úgy tűnik, hogy az emberek ezt nem értik, ezt nem értékelik. Ennek van egy olyan titkos munkája, amit nem lehet emberi szemmel látni és kísérni, de ami valóságos, és ami hatalmas csodát művel az emberek életében. Ahogy figyelem az üzenetet, ahogy olvastuk itt az Ezékiel könyvéből, ez az üzenet, ez először olyan, van egy olyan negatív oldala. Figyeljétek meg, hogy szólítja meg a hallgatóit. Ti megszáradt tetemek, ahelyett, hogy azt mondaná, hölgyeim és uraim, ugye? Vagy azt mondaná, hogy kedves testvéreim. Ti megszáradt tetemek, hát nem tudom, hogy mit gondolnátok, ha Vékás testvér így kezdeni a prédikációját. Felállna a szószéken is, ti hullák. Na figyeljetek ide. Halljátok meg ezt az üzenetet. Így kezdeni a prédikáció. A Jakab levelében találunk egy helyet, ahol Jakab is elég furcsán szólítja meg a hallgatóit. Ő sem azt mondja, hogy hölgyeim és uraim, azt mondja, paráznak férfiak és asszonyok. És Jakab tudta, mit beszél. Én nem fogott mellé. Lehet, hogy megsértődtek egyesek, akik hallották, vagy akik olvasták, hogy mondhat ilyet. De az ember őszinte akar lenni, akkor azt mondja, itt most nem annak van az ideje, hogy megsértődjek, hanem annak van az ideje, hogy megnyissam a füleimet, megnyissam a szívemet, és megértsem, hogy mi az, amit az Isten mondani akar nekünk. Hát testvéreim, az apostolok sem beszéltek kíméletesen, akkor, amikor Isten szent lelke kitöltetett, és elkezdték hirdetni az igét, mit is mondtak ők? Azt mondták, ti a ti gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek az Isten fiát. Hát ez volt az igazság. És ezért is értékes Isten beszéde, Isten igéje, hogy mindig az igazat mondja meg. Akármilyen kemény, akármennyire fáj, megmondja az igazat, nem hízeleg nekünk. Ti a ti gonosz kezeitekkel keresztre feszítettétek az Isten fiát, azt, aki szent és áldott örökön örökké. Isten rámutat a mi bűneinkre. És ez nem egy kellemes üzenet. Lehet, hogy nem szeretjük sokszor hallani, de szükségünk van rá. Mint hogy a beteg ember sem szeret rosszat hallani, amikor orvoshoz megy. Azt mondja az orvos, hát uram, nem is tudom, hogy mondjam meg. Nincsen jó hírem. Doktor úr, mondja most már. Mert szükségem van rá. Tudni akarom. Hogyha nem sok van már hátra, azt is tudni akarom. El akarom rendelni az életemet, a házamat, és úgy akarok eltávozni innen a földről. De tudni akarom az igazat. Megszáradt tetemek, így szólította meg őket. Tudjátok, felmerült bennem az a kérdés, hogy vajon miért voltak ők szárazak? Vajon miért száradtak ki ott Izraelben? Ha elmegyünk a sivatagba, és látunk ott olyan száraz bozótot. Nem kell kérdezni azt, hogy ez vajon miért száraz? Hát ott eső nem volt, nagyon régóta, Hát azért szárad, nincs víz. És persze, kiszáradt. Most, hogyha a lelki életről beszélünk, kérdezem én, hogy vajon Izraelben miért száradtak ki az emberek? Vajon nem volt ott víz, életet adó víz, az élő víz, amit Isten ad a mi lelkünknek, hogy azáltal életünk legyen? Gondoljatok arra népre, Isten az ő szolgáit küldte, a prófétákat küldte. Nem volt, nem létezett még egy másik nemzet a földön, akik annyi ígét hallottak volna, mint ott Izraelben. És gondolok most arra az időre, amikor a mi megváltunk, az Úr Jézus Krisztus is ott volt, ott járt köztük. Hirdette Isten ígét, Isten beszédét Júdeában, Galileában, még Samáriában is. Jézus Krisztus felállott az ünnepen, és azt mondta, ha valaki szomjazik, az jöjjön én hozzám, és igyék. És mégis úgy kellett beszéljen arról a népről, mint száraz csontokról. Az Úr Jézus, amikor látta maga előtt Jeruzsálemet az ünnepen, az Úr Jézus könnyekre fakadt. Nem tudott örülni annak a képnek, amit látott maga előtt. Olyan képet látott maga előtt, hogy elkezdte a sírást. Aztán, hogyha Galileát nézte, azokat a galileai városokat, ott a tó környékén, akkor is elkezdte a sírást. És szomorúan mondta, hogy Kapernaum, Betsaid, Korazin, vajon mi lesz veletek? Rosszabb lesz a sorsotok, mint Ninivének. Rosszabb lesz a sorsotok, mint Sodomának és Gomorának. Mert azok a sivatagban voltak, de ti itt vagytok a folyóvíz mellett. Nem csodálkozunk, ha látunk egy fát kiszáradva a sivatagban. De nagyon csodálkozol akkor, amikor a folyóvíz mellett kiszárad egy fa. Csodálkozunk azon, ha valaki hívő családban nő fel, akit hívő szülők nevelik, hívő nagyszülők, gyülekezetben nő fel, és mégis kiszárad. Vagy leéli az életét a gyülekezetbe. De ki van száradva? Pedig ott van az ige mellett, ott van a Biblia mellett, ott van a forrás mellett. És ki van száradva? Nem csak egyedül, még mások is. És aztán, mint valami száraz csontok szétszórva, megromoltak, megszakadtak a kapcsolatok. Nem működik úgy, mint ahogy az működhetne. Vajon miért? Nem lehet azt mondani, hogy azért, mert nem kaptunk Istentől elég kegyelmet és elég áldást. És mégis ez a helyzet. És aztán van az üzenetnek örömteljes része, amikor Isten azt mondja, ez a helyzet, ti ilyenek vagytok, ide jutottatok, én mégis helyrehozlak benneteket. Én mégis helyreállítalak benneteket. És erről szól az egész evangélium. Hát az evangéliumnak a központja, a lényege, ami Urunk Jézus Krisztusnak a halála és feltámadása. A bemerítés is erről beszél. Jelképesen. Az, hogy valakit a víz alá merítenek, ez jelképesen beszél a meghalásról. Az, hogy valaki felemelkedik a vízből, szintén jelképesen beszél a feltámadásról. Meghaltam a réginek, meghaltam a bűnnek, és feltámadtam egy új életre az Úr Jézus Krisztus által. És amíg Ezékiel elkezdte ezt az üzenetet hirdetni, valami történt. Testvéreim, hogyha mi hirdetjük az ígét évekig, és nem történik semmi, akkor valahol valami baj van. Mert azt mondja Isten, hogy az ő beszéden nem tér vissza üresen. Idéztem már Pál apostolt, aki arról beszél, hogy az evangéliumban erő van és hatalom van. De hogyha hirdetem az ígét évekig, és semmi nem történik, akkor valahol valami baj van. Nézzétek meg, Ezékiel proféta hirdette az ígét, és mindjárt valami történt. Én két jelenséget figyeltem meg. Azt mondja, lőn nagy zugás és zörgés. És ez a kettő nem egy és ugyanaz. Hogy valamire azt mondják, hogy zug, zörög. Zug is, meg zörög is. Itt két külön dologról van szó. Lőn nagy zugás. Vajon mi okozhatta ezt a zúgást, testvéreim? Az Ezékiel könyvében vagyunk, és hát megnéztem, hogy találok-e még olyat, hogy valahol a próféta zúgást hallott látomás közben. Igen. Egy alkalommal mennyei lényeket látott, Isten látomást adott neki, angyali lényeket, és azt mondja, hogy ezek a szárnyaikkal zúgást okoztak. És most hallja megint a zúgást. Dávidról olvassuk azt, hogy a harcmezőn, az eperfák tetején valami zúgást hallott. Nem az eperfáknak a levelei csinálták ezt. Ez nem egy természetes zúgás volt. Isteni lények, mennyei seregek zúgása volt ez. Isteni erőnek a megmutatkozása okozta ezt a zúgást. Ha a pünkös napjára gondolunk a Szentlélek kitöltetésére, ott is olvassuk, hogy nagy zúgás volt. Mint erősen zúgó szél, ami felülről jött az égből le a földre. És itt is azt mondja, lőn nagy zúgás. Drága testvéreim, amikor az igét hirdetjük, akár hallod a zúgást, akár nem, isteni erő van jelen. Isten csodálatos ereje jelen van és működik. És amikor a prófétát, ő egy látó, egy mennyei látomást, nem csak látott, de hallott is. Látta, amit látott, és hallotta, amit hallott. Ő hallotta ezt a zúgást, nem mindig lehet ezt hallani emberi füllel. De ő ezt meghallotta. Isten jelen volt és munkálkodott. És aztán azt mondja, hogy lő nem csak zúgás, de zörgés. Na ez a csontoknak a zörgése. Száraz csontok tudnak zörögni, ugye? De azt olvastuk, hogy ezek a csontok nagyon szét voltak szórva. Külön-külön mindegyik valahol. Egy csont egyedül nem tud zörögni. Akár mit csinál az a csont, az egyedül nem tud zörögni. Az egymáshoz kell érjenek. Itt arról van szó, hogy miközben ő prédikált, ezek a csontok elkezdtek közeledni egymáshoz. Ez az egymáshoz való közeledésnek a zörgése volt, testvéreim. A távolodásnak is van zúgás, vagy zörgése, de az másféle. Az visszataszító. Ez vonzó volt. Ez a közeledésnek volt a hangja. Közeledésnek volt a zörgése. Közeledtek egymáshoz. Miközben ő hirdette az igét, Isten üzenetét, ezek a csontok közeledtek egymáshoz. Egészen kicsi voltam még otthon fegyverneken, amikor egy Isten tiszteleten, egy szombat este valaki az igét hirdette, és az ige hirdetés alatt valami hasonló történt, mint amiről itt olvasunk. Volt ott két testvér, két előjáró. Több mint 20 évig ők nem beszéltek egymással, mert annyira eltávolodtak egymástól, haragudtak egymásra, nem fogtak kezet egymással. És az ige hirdetés végén az egyik bácsi felállt, és ott mindenki előtt oda ment a másikhoz, és mintha nem is lett volna ott senki, csak ők ketten. És azt mondja, testvér, ezért a nyomorúságos állapotért, ami itt van a mi gyülekezetünkben, ezért én vagyok a hibás. Meg tudsz nekem bocsátani? Azt mondja a másik testvér, nem. Ezért nem te vagy a hibás, ezért én vagyok a hibás. Nekem van szükségem a bocsánatra. Egymást átölelt ez a két ember, zokog, nem tudtak szóhoz jutni, az egész gyülekezet zokogott, lőn nagy zörgés. Voltak ott még mások is, akik egymáshoz fordultak. Bocsáss meg, bocsáss meg, bocsáss meg, bocsáss meg. Miközben prédikáltam, miközben profétáltam, ezek a csontok közeledtek egymáshoz. Azt mondja, mindegyik tetem a maga teteméhez. Mindegyik a maga helyéhez. Mindegyik megtalált, hogy hova is kell visszamenni. Nem kellett külön megmondani mindegyiknek, te ide, te ide, te ide. Mindegyik a maga helyére. Ilyen csodálatos az Úr munkája. Amikor Isten lelke elkezd munkálkodni közöttük, amikor jön az a mennyei zúgás, akkor aztán lesz zörgés is, a közeledésnek az zörgése. És ez csodálatos eredmény. Mondhatta volna a próféta, hogy na jó, most már mehetek haza, nem hiába jöttem ide. Profétáltam, és íme mi történt. Nem csak a csontok jöttek egymáshoz, hanem test alakult ki. Az izomrendszer kifejlődött, inak és bőr borította be. Egész emberi alakokat lehetett már látni. És mondhatta volna, hála az Úrnak, na most már megyek haza, ezt meg kell ünnepelni, elmondom otthon is. Nem. Azt mondja az Úr, vigyázz embernek, fia, mert itt még nincs vége. Sokszor ér minket olyan kísértés, amikor látunk valahol valami kis eredményt, hogy azt mondjuk, na végre megnyertük a nagy csatát, ünnepeljünk. Nem, itt még nincs vége. Ez már nagyon jó, és ez már nagy eredmény, de ez még nem minden. Itt még valamire szükség van. Még nincs itt a lélek, még nincs élet bennük. Még valamire szükség, még valamit tenni kell. Hát már prédikáltam. Nem csak prédikálni kell. Hát akkor még mit kell tenni? Profétálja a léleknek. Profétálja a léleknek. Isten lelkéről van szó. Szólni Istenhez. Ez az imádság. Nem csak prédikálni kell, imádkozni is kell. Istent is meg kell szólítani. És mondani azt, hogy jöjj, Uram! Azt az imádságot mondta a próféta, hogy isteni lélek, jöjj! Azt mondja ő a négy szelek felől. Hát mi tudjuk, hogy Isten lelke mennyei lélek, ugye? És azt is tudjuk, hogy onnan az égből jött, mint nagysebes szélnek a zúgása pünkösd napján. De azt is tudjuk, hogy itt van a világon. És ha azt mondjuk, hogy négy szelek felől, akkor mondhatjuk azt, az Úr lelke munkálkodik valahol keleten, valahol a távol keleten. Éppen most, ezen a mai napon az Úr lelke hatalmasan munkálkodik keleten. Vagy délen. Vagy északon. Vagy akár még nyugaton is. És akkor azt mondani, Uram, tudom, hogy jelen vagy ezen a földön, és munkálkodsz, és ébredések vannak. Uram, jöjj ide hozzánk is. Keletről, vagy nyugatról, vagy északról, vagy délről, de jöjj hozzánk is. Az énekíró azt mondja, Uram, hallom, akarsz adni kegyesőt bőségesen. Szomjas földet megitatni. Küld rám is. És akkor ismételi, én rám is. Mi ránk is, itt Szatmáron, ott Nagyváradon. Uram, küld a te lelkedet. Másik ének is eszembe jut. Azt mondja az énekíró, ó, ne menj előlem, Jézus. Halt kiált szívem. Míg másnak mutatsz kegyelmet, valahol keleten, nyugaton, északon vagy délen, míg másnak mutatsz kegyelmet, Uram, előlem se menj, jöjj hozzánk is. Még egy ének, Isten élő lelke, jöjj! Ezt mondta a próféta is, jöjj lélek, és járj át minket, hozz életet, mert hiányzik az élet belőlük, hozz életet az imádságba, hozz életet az énekekbe, hozz életet az ige hirdetésbe, hozz életet a gyülekezetbe. Amen.
Perci időt szánunk most arra, hogyha meghallottuk a proféciát, és hogyha ezt magunknak kívánjuk, most először magunknak, mindenki magának. Szabad most ilyen önzőnek lenni, Uram, küld rám is. Uram, köszönöm, hogy itt vagyok, köszönöm, hogy élvezem a te kegyelmedet, de megszáradt az ima életem, megszáradt az odaszánásom, megszáradtak a bűnbánati könnyeim, megszáradtak, küld rám is. Saját tapasztalatomból is tudom, másokat is láttam. Megszáradhatnak az énekeink, megszáradhatnak a bűnbánati könnyeink, elindulhatnak a kritikáink, de azt mondja az ige, prófétája csontoknak, és így mondta testvérünk, aki érzi, ezen a délelőttön, a gyülekezet tagjai közül, vagy más gyülekezetből jött ide, és érzi, hogy nem annyira friss a lelk, amennyire Isten lelke most prédikált, prófétált nekünk, kedves testvérünk által. Most kérje, Uram, rám is. Miért van ennek nagy lehetőség, vagy nagy jelentősége? Azért, mert ezt hallják mások is. És jobban megszégyenül az ördög. És hatalmasabban munkálkodik az Isten lelke. Nem azért, mert Isten nem hallgatná meg a titkos imát. Proféta elmehetett volna minden csonthoz, és sorba lehette volna, és ennek is prédikált volna, annak is profétált volna, annak is volt, de az egésznek profétált, és a csontok mind magukra értették, és mind értették. Csendesedjünk el, és egy néhányan, akik érzik, hogy nekik szükségük van, nagyobb megelevenedése. Ne gondoljunk most azokra, akik kiszáradtak. Gondoljunk magunkra, ahol mi száradtunk el. Mert éppen ez a baj, hogy mindig azt látjuk, hogy a másiknál valami baj van. Nálam is van, de nála nagyobb baj van. Most nem ezt akarja az Úr, hanem ami neked a bajod, ami nekem a bajom, azt mondjuk el neki. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Sokszor volt zörgő az ige hirdetésem, sokszor volt zörgő a bizonyságtevésem. Köszönöm, Uram, hogy megkegyelmeztél, megszántál engem is, de lelkednek, frissességednek, jelenlétednek, dicsőségednek van nagyobb mértéke is, amivel megállhatsz engem. Könyörülj, szállj meg engem, Uram, itt vagyok előtted. Köszönöm, hogy munkálkodsz az életemben. Engedni akarom, hogy teljesen munkálkodj. Amen.
Köszönjük a te megszító kegyelmedet, amit kiárasztottál ezekre a fiatalokra. Kérünk, atyánk, áld meg őket továbbra is, és vezesd őket. És köszönjük, hogy a te igéd igaz az, hogy te nem csak elhisz bennünket, hanem megvan hatalmat, meg is tartsd. Kérlek, tartsd meg őket. Uram, hadd váljanak a gyülekezet oszlopaival. Hadd legyen egy megújulás kezdete ez a bemerítés. Köszönjük, atyánk, hogy szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy meg akarsz újítani. Segíts, hogy el tudjuk fogadni ezt a megújító kegyelmetet. Amen.
Amen. Amen.
Hálát adok, édes jó atyám, hogy a te drága ígéd személyesen szólt én hozzám ezen az életet. Vágyom, hogy újítsad neki ma életemet, mélyik kérem. Tudjam megalázni minden nap kezedben életemet, hogy tudjál formálni, megszentelni, elkészíteni a boldog találkozásra. Könyörgünk hozzád, áld meg kedves fiatalja, tartsd meg a te drága kegyelmeden. Segítsed meg, hogy a belső emberben megerősödjenek, hogy hiszen megcsilláduljonak, hogy győzelmes életünk legyen alkalom. Amen.
Amen.
A fehér ruhások részéről. Vízhangozon újból és újból át ma egész nap a lelkünkön. Uram, foglalkozz velem! Uram, foglalkozz velem! Higgyük el, hogy ekkor történnek azok, amit szeretném. Mi mindig, vagy legtöbbször másért imádkozunk. Magunkért is kell, nagyon sokat. Velünk van a baj. Velünk van a baj. Történik, Isten munkálkodik, ha mi odaállunk. Isten munkálkodik. Engedjük, mert nem lesz semmi rossz bajunk, hanem nagyon jó dolog történik velünk. Minket újít meg az Isten. Most ebben a lelkületben folytatjuk tovább a bizonyságtevéseket, meghallgatunk egy költeményt és egy bizonyságtevést.
Még jól emlékszem, mikor megérkeztem. Még jól emlékszem az áldásos kis csöndes éjszakára, mikor eljutottam egész a Golgotára. Mikor lehuldottak bűneim birincsei, akkor átöleltem a keresztet. Még jól emlékszem a csöndes, néma alkonyatra, mikor elindultam, árván, egyedül, tövises, göröngyös, szirtes úton, mely járt volt. És nekem mégis járatlannak tűnt. Megváltom, előbb ment azon az úton. Ki követi, annak már nem olyan nehéz, mert várja, s felé tekint a drága mester a keresztről. Míg jól emlékszem, mikor gyötörtek bűneim, muszáj volt vigyem egész a Golgotáig. Ott volt az egyetlen orvosság, ahol letehettem bűneimnek súlyát. Még jól emlékszem, mikor megérkeztem, lihegve, fáradtam, bűneim súlya alatt, könnyes szemmel, reszkető karokkal, bűneim súlyától gyötörve kínosan. Ellankadtam. Csak néztem a keresztet, égő vágyjal vártam, hogy rám néz a mester, s ő észrevette, hogy bűneim terhével jöttem, s a krisztusi szív felém mosolygott egy megbocsájtó szeretettel. És ott maradtam. Gyönyörködtem benne, követni vágytam, amíg élek, nem éreztem már, hogy gyötör a sátán, mert új erőt nyertem. Míg jól emlékszem, s tán sohasem felejtem az áldásdús csöndes éjszakát, amíg élek, örökre hirdetem, hogy Jézus kereszténél új életet nyertem. Ó, drága lélek, ha még nem vagy szabad, ha gyötör a bűn, a sátáni gondolat, egy hely van csak a gyógyulás helye, a Golgotai kereszt, a Jézus szíve. Hozd ide bűneid, vétked nehéz súlyát, nézd fel rá hittel, ki érted adta magát, ő ad új életet, s ne feledd soha e helyt, a Golgotát, hol élted megváltotta.
Ézsaiás próféta könyvének 12. részéből szeretnék egy néhány ige verset felolvasni. És így szólt a napon, hálát adok néked, a Uram, mert jó lehet haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Ime az Isten az én szabadítom, bízom és nem félek, mert erősségem, én nekem az Úr, és lőn nékem szabadítom, és örömmel meritek vizet a szabadítók útfejéből. És így szólotok a manapon, adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek köz nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Addig, ameddig én is a bűnben jártam a göröngyös utakon, addig nem tudtam igazán hálát mondani Istennek, és addig még nem ismertem fel bűneimet, addig nem tudtam őt teljes szívből dicsérni, de amikor éreztem azt, hogy nekem is döntenem kell, és le kell tennem az én bűneimet, akkor elmondhatom én is úgy, hogy az igében, hogy hál is hálát adok Istennek, hogy ő elfordította az ő haragját rólam, mert addig én nem figyeltem sose rá, és nem engedtem azt, hogy ő szóljon hozzám, de azóta, mióta ő vele járok, azóta tudhatom azt, hogy ő velem van, és tudom ő teljes szívvel dicsőíteni naponként, és tudok vele egy boldog életet élni. És ezt szeretném kívánni mindenkinek, aki még nem ismerte meg az Istent, és nem tapasztalta meg az ő kegyelmét, hadd tapasztalhassa meg minél hamarabb, és tudja ő tiszta szívvel dicsérni. Amen.